Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Királyok első könyvének 19. részéből, a 19. rész első 18 verséből. És Akháb elbeszélte Jezabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett, és többek között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel. És követet küldött Jezabel Illéshez mondván, ezt cselekedjék velem az Istenek, és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak életével mind egy szálig. Amit mikor megértett, felkelvén elment, vigyázván az ő életére. És elment Beersebába, amely Júdában volt, és ott hagyta az ő szolgáját. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és mondta, elég, most ó, Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És lefeküdt, elaludt a fenyőfa alatt. És egy angyal érintette meg őt, és ezt mondta neki, kelj fel, egyél. És mikor körülnézett, a fejénél volt egy szén között sült pogácsa, és egy pohár víz. Evett, és ivott, és ismét lefeküdt. Az úr angyala másodszor is eljött, és megérintette őt, és ezt mondta, kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van. És ő felkelt, evett és ivott, és elment annak az ételnek erejével 40 nap és 40 éjjel egészen az Isten hegyéig, a Hórebig. És bement ott egy barlangba, és ott aludt. És az Úr így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig ezt mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet, az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték. És csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És ezt mondta, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. És íme az Úr volt ott elmenendő. És az Úr előtt ment erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. A földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. És mikor Illés ezt hallotta, befette az ő arcát palástjával, és kiment, megállt a barlang bejáratánál, és szózat lőn hozzá, amely ezt mondta, mit csinálsz itt, Illés? És ő ezt felelte, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert az Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És ezt mondta az Úr neki, menj el, tér vissza a te utadon, a pusztán át Damaszkuszba. És mikor odajutsz, Kent királyá Hazáelt Szíriában, és Jéhut a Nimsi fiát, Kent királyá Izraelben, és Elizeust a Sáfát fiát, Kent prófétává magad helyett. És lészen, hogy aki megmenekedik Hazáel fegyverétől, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekedik Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely meg nem hajolta Baálnak, és minden ajkat, amely meg nem csókolta azt. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk téged azért, hogy itt lehetünk most ezen a szent helyen. Köszönjük neked a te gondviselő szeretetedet. Köszönjük neked, hogy megőriztél bennünket az elmúlt héten is velünk voltál. És köszönjük neked, hogy te készítettél most számunkra lelki táplálékot, és te adtál vágyat a szívünkbe, hogy eljöjjünk és találkozzunk veled. Te látod, mennyei atyánk, a mi szívünket. Te látod, hogy milyen örömmel, bánattal, milyen kérdésekkel van tele. Te látod, hogy milyen hetet hagytunk magunk mögött. Szeretném most ezt mind-mind hátrahagyni. Szeretnénk rád figyelni. És nem akarjuk, hogy bárki vagy bármi elvonja a figyelmünket rólad, a veled való közösségről. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen sokszor szomorú a mi szívünk is, mint Illésé. Sokszor érezzük úgy, hogy erőnk felett való utunk van. Sokszor, ha a világra nézünk, vagy a saját bűneinkre, akkor elcsüggedünk és elszomorodunk. De olyan jó azt tudnunk, mennyei atyánk, hogy nálad van a megoldás, nálad van a szabadítás, a gyógyulás, nálad van a bűnbocsánat. Így jövünk most hozzád, hogy te üdíts fel bennünket, te vigasztalj bennünket, te adj nekünk szabadítást, és te vezess bennünket tovább az élet útján. Kérünk szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, és add, hogy meghalljuk azt a halk és szelíd hangot, amelyel te akarsz bennünket útba igazítani. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, a mai Isten tiszteletünk alapígéjét, amely írva található a már felolvasott bibliai szakaszban, melyből ismét felolvasom, első királyok könyvének a 19. fejezetéből, a 11. verse kezdődő szakaszt, 12. versig. Fennevezett helyről így szól Isten ígéje. Az Úr ezt mondta, jöjj ki és állj a hegyre az Úr színe elé, és amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Eddig az Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az emberrel előfordul, hogy néha kiúttalannak érzi az életét, még a legerősebb hitű keresztjének is meginganak olykor. Ezt tudjuk a Biblia nagy embereiről, kegyeseiről is, akikről szintén feljegyezte a Szentírás, hogy voltak pillanatok az ő életükben is, amikor nem álltak szilárdan. Hiszen volt, hogy az álhatatos Jób is a halálát kívánja. Vagy gondoljuk az Úr Jézusra, aki az utolsó napjaiban mondta, szomorú az én lelkem, mint halálig. Olykor a bizonytalanság és a kiutalanság érzése uralkodik el az emberen. Mai alapigénk is egy halálosan elfáradt, depressziós, mélyponton lévő emberről szól, Illés prófétáról. Illés mélyponton van, ugyanis életveszélyes fenyegetést kapott a királynőtől, a szidóni Jezábeltől, aki Aháb király, északi királynak a felesége. Jezábel meg akarja öletni Illést, ugyanis a próféta Kármel hegyen történt Isten ítélet után 450 bálvány prófétát, bál prófétát megöletett. Jezábelnek pedig szívügye volt a bálvány kultusz, a bál kultusz terjesztése Izraelben. Illés tehát, aki olyan nagy hittel, bátorsággal áll ki a bál prófétákkal szembe a Kármel hegyen, most egy teljesen más élethelyzetben van, és menekül. Menekül egyre távolabb attól a helytől, ahol mindez a csodálatos esemény történt, amikor a mennyből egy tűz villámcsapás képében felemésztette az Istennek szánt áldozati oltárt. Menekül délfelé Beérseba városába. Illés mély ponton van. Olyannyira mély ponton, hogy halálát kívánja. Súlyos szavak ezek, súlyos gondolatok és érzések egy olyan ember szívéből, aki Isten embere volt, aki bízott az Úrban, és meg tudott állni ott, ahol talán senki nem bízott annyira, mint ő. Mégis eljut egy olyan pontra, amikor saját halálát kívánja. Illés saját bőrén tapasztalja, hogy az Istenhez kötött élet nagyon nehéz. És lehet, hogy vannak magasztos pillanatai, vannak olyan pillanatok, amikor az ember valóban nagyon közel érzi magát az Úrhoz, azonban nehéz kitartani. Nehéz kitartani, üldözést szenvedni az igazságért, ahogy azt az elmúlt alkalommal a 8. boldogmondásból meghallhattuk és megtanulhattuk. Illés próféta is érzi ezt a fenyegetést, ezt az üldözést, és kimegy a pusztába. Távol szeretne maradni minden embertől. Lakatlan helyre megy. Távol minden fenyegetéstől, és közelebb szeretne kerülni az Úrhoz. Teljesen kimerült, és elalszik. Az ő elalvása kicsit szimbolikus is, hiszen emlékeztet bennünket a végső elalvásra, és ezt a párhuzamot mondja el az 504. dicséretünk is. Engedjed, hogy halálom, melynek a csendes álom kiábrázoló példája légyen idvesség órája. Vagyunk így mi is. Gyakran mi is belefáradunk, nem csak egy napba, amelynek a végső pontja a pihenés és az elalvás, hanem gyakran azt érezzük, hogy belefáradunk az életbe. Belefáradunk az árral szembeni úszásba. Abba, hogy szinte érezzük, tapintjuk kilátástalan helyzetet. Azt a kilátástalanságot, amely az élet minden szférájában, szegmensében megnyilvánul. Megnyilvánul a mi testi életünkbe, akkor azt érezzük, hogy nem tudunk egyről a kettőre jutni tisztességes úton. Amikor azt érezzük, hogy hiába egy ledolgozott élet, hiába a sok munka, a sok gyűjtögetés, a nemes célokért való gyűjtés a gyermekeknek, a szeretteinknek, talán hiába valónak tűnik, amikor érezzük, hogy egy-egy gazdasági válságnak a játékszerévé válik az ember. Hiába valónak érezhetjük azokat az értékeket, amelyekhez ragaszkodtunk talán életünk végéig, egészen a mai napig, mind végig a mi életünkben, és azt látjuk, hogy pusztulnak, romlanak, és szinte bolondságnak tűnik, hogyha hűségesek maradunk. Sok minden hiába valóságot tapasztalhatunk meg. Kiállunk egy elv, egy értékrend mellett, és minden ellenünk szól. Minden azt mondja, hogy legyél te is Bál követő. A Bál kultusz az ókorban, Kánoánban virágzott, és a lényege az volt, hogy a világ kör folyamatait az ember próbálta befolyásolni különböző szertartásokkal az esőt, hogy mindig legyen eső, különösen fontos volt ez Palesztinában, ahol eléggé száraz az éghajlat. Próbálta kultusszal befolyásolni a termést, a gazdagságot. Maga ez a szó, hogy Bál azt jelenti, hogy úr, gazda. Egy ilyen úr és gazda bálványt követtek, hogy minél nagyobb legyen az embereknek a gazdagsága. Hogyha ezt értjük és megértjük, akkor rájöhetünk arra, hogy mennyien szintén a mai világban is végeznek ilyen Bál kultuszt, bár nem hisznek semmiféle túlvilági erőben, bár nem hisznek semmiféle istenségben, mégis minden eszközzel a termékenységet, minden eszközzel a testiséget, az érzékiséget szolgálják. Annak ellenére, hogy mi is megtapasztalhattuk Isten megsokasító, gondoskodó kegyelmét, talán a keresztény embert is csábítja ez az általános világ méretű gondolat, hogy legyél te is Bál követő, legyél olyan, aki csak a gazdagságra és a gazdaságra figyel, legyél olyan, akinek ez a mindene. Aztán a keresztény ember gyakran az ilyen erők virágzását látva depressziós lesz. Ilyenkor azt mondjuk, hogy ebben a világban már nincsen jövője semminek, ami értékes. Nincsen jövője az egyháznak, nincsen jövője a nemzetnek, és talán saját magunknak sincs. Legszívesebben visszavonulnánk, ahogy Illés is tette ezt. Illés elalélt. Ha Isten közben nem szól, talán el is távozik az élők sorából. Azonban közben szólt az Isten. Ő általában szokta hagyni, hogy az ember menjen a saját útján, hagyja, hogy a saját útján haladjon azonban, olykor mégis mentő övet nyújt az embernek. Így tette Illéssel is. Egy angyal kétszer is megjelenik neki, Illésnek szolgál az Úr angyala, ahogyan Jézusnak is szolgált a megkísértésekor. Azonban ehelyen Illés még előtte áll a megpróbáltatásnak, a 40 napos nélkülözésekkel teli útnak. Egy olyan útnak indul, amely kivezet a mélypontról. Kivezet abból a depressziós állapotból, amelyben azt kívánta, hogy meghalljon. Kivezet a földi világból. Illést az Úr a vele való találkozás szintjére emeli föl, és készíti fel a 40 napos pusztai bőjt által. Olyan csodára készíti fel, amelyben csak keveseknek volt részük. Az élő Istennel találkozik szemtől szembe. Ez a 40 napos bőjt, Illés bőjtje egy olyan sorba illeszthető bele, amely kezdődött Mózes bőjtjével, és folytatódott az Úr Jézuséval. Nekünk is bele lehet állni. Most, amikor bőjt első vasárnapján itt vagyunk a templomba, bele lehet állni ebbe a sorba. Bele lehet állni, és bőjttel készülni az Úr elé. És mind három esetben, mind a Mózes, Illés és az Úr Jézus bőjtjében is van egy közös motívum, mégpedig az, hogy angyalok szolgáltak. Angyal jelenik meg Illésnek, az Úr Jézusnak is angyalok szolgáltak Márk evangéliumának a tanúsága szerint, és Mózesnek is, ahogy a zsidókhoz írt levél második fejezete elmondja, hogy angyalok adták át a törvényt. Mint ebből azt láthatjuk, hogy a bőjt elvezethet az Istennel való bensőséges, bizalmas közösségre, kapcsolatra. Egy olyan kapcsolatra, amelyben már azt érezzük, hogy annyira közel van az Úr, hogy bennem él. Olyan kapcsolatra, amelyet az ifjúsági ének is megénekel következő szavakkal: élek már, nem én, ő él bennem. Illés életében ezt egy hosszú út előzi meg, mint egy 400 kilométert gyalogolt a pusztába, míg elérte a Hóreb hegyét. Felmegy a hegyre, és egy barlangban tér nyugovóra. Az eredeti szöveg szerint Illés nem egy barlangba, hanem a barlangba megy be. Különleges barlangba, egy olyan barlangba, amelyről tudták az olvasók, Királyok első könyvének olvasói, hogy melyik barlang az, az a barlang minden bizonnyal, amelyben Mózes is találkozott Istennel. Aztán az Úr megjelenését egy sor nem előzi meg. Nem szélben, nem földrengésben, nem tűzben. Isten megjelenésének vannak kísérő jelenségei, de egyik sem tartozik hozzá lényegéhez. Mert ő nem pusztító szél, nem pusztító földrengés és tűz. Illésnek bizonyára sokat jelentett a tűz, hiszen előtte több mint 40 nappal éppen a Bál profétákat éppen Isten tüzével sikerült legyőznie. Azonban erről is kiderül a Hóreb hegyén, hogy nem tartozik hozzá szorosan Isten lényegéhez. Isten tehát nem így kell elképzelni. Bár sokszor szeretnénk így látni, mi kegyesek. Sokszor szeretnénk látni az, hogy pusztítson. Megfogalmazódik a szívünkben a gondolat. Pusztuljon el a bűnös. Pusztuljon az, aki erkölcstelen, parázna, korrupt. Pusztuljon az istentelen. Ugyanez fogalmazódott meg Jónás szívében is, amikor Ninive határába, a városra pillantott, és tudta, hogy tele van bűnös emberrel, és várta, hogy mikor sújt már le az Úrnak a haragja, hogy mikor jön a kénköves eső, ami Szodomára és Gomorára egykor lejött. Sajnos sok kegyes ember érzi ezt, hogy csak ez lenne a megoldás. Talán mi is, ha vágy szintjén is, de szeretnénk, ha a világ egy megtisztuláson menne át, és azt tapasztaljuk, hogy gyakran ennek a pusztulás az ára. Azonban mindez Isten hatalmában áll. Ez az ő előjoga. Nem ránk tartozik. Nem szíve szerint való, azonban neki sem az erő alkalmazása. Isten számára nem az a lényeg, hogy egy látványos, félelmetes mutatvánnyal téltre kényszerítse az embereket. Neki nem az számít, hogy külsőleg az emberek azt mondják, hogy milyen rettenetes ez az Isten, és félünk tőle. Neki sokkal másabb fontos, ahogy a Sámuel prófétának is, amikor kereste az izraeli királyt. Eléje állították azokat a fiúkat, akik esélyesek voltak, és ő mindig a délceg és daliákra gondolta azt, hogy lám, biztos ez lesz az Isten királya. És akkor mondta az Úr, hogy ő azt nézi, ami a szívben van. Neki a szív a lényeg, a szívbéli bizalom. Halk és szelíd hangban jelenik meg az Isten. Érdekesen adja vissza ezt egy régi magyar fordítású Biblia, az Aranyos Biblia szövege, amely így szól. A tűz után egy lassú és vékony szó hallaték. Lassú és vékony szó. Olyan, amit csak azért meg, aki igazán közel áll ahhoz, aki mondja ezeket a szavakat. Aki igazán nyitott füllel áll. Aki nyitott füllel és nyitott szívvel hallgatja az Istent, az hallja meg ezt a vékony és lassú szót, ezt a halk és szelíd hangot. Nehéz ilyen csöndet találni. Nehéz a harsány reklámok közepette, amikor minden próbálja belénk súlykolni az ő gondolatát, színekkel, hangokkal, élményekkel. Nehéz meghallani az Isten hangját. Azonban ezért adatott nekünk ez az időszak, amikor elcsendesedhetünk a bőti időszakban, Isten közelségét kereshetjük, és tudom, tapasztalom, és hiszem, hogy az Istennek hangját, az ő szelíd hangját meg lehet hallani. Ez azt is jelenti, hogy Illéshez hasonlóan talán nekünk is át kell élnünk ítéletes, pusztító, erőket óhajtó időszakot. Ahhoz, hogy felismerjük az élő Isten igazi hangját. Hogy megérthessük a szelíd hangot. Illés átélte az ítéletet, amikor 450 hamis prófétát mészároltatott le. Talán azt érezhette akkor, hogy lám, győzelmet arattam. De biztos vagyok benne, hogy amikor a szelíd és halk hangot meghallotta, rájött, hogy nem ez a győzelem. Az egyház is átélte az ítélkezés korszakát, amikor még világi hatalom is társult. Mágiák tüzét lobbantotta fel. Talán személyes életünkben is voltak olyan időszakok, amikor az ítélkezés a nem keresztjének, a bűnösök kritizálása nagy hangsúlyt kapott. Azonban az ilyen életszakaszok csak akkor nyerik el értelmüket, hogyha átmenetiek, hogyha valami jobbat emelnek ki. Ha az ítélkezés rögzül, ha nem tudunk túllépni a világ és a bűnösök ostorozásán, akkor örvénybe kerül az életünk, és nem fogjuk találni a kiutat. És tudjuk jól, hogy az ítélkezés viszályhoz vezet, legtöbbször belső viszályhoz, de gyakran külső formát is ölt. És egy nagy adok-kapok végén már senki sem tudja, hogy melyikünk arcán csattant először a pofon. Vannak élethelyzetek, amikor az Úr szelíd hangját kell követnünk. Hiszen amit Illés történetéből kiviláglik, ez az, ami táplál, ez az, ami épít. Hogyan tapasztalható meg az Úr szelíd hangja? E hang, e személyes hozzánk szóló szó nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Az Úr halk és szelíd hangja Jézus, aki gúnyolások, megalázások, meggyalázások közepette. 2000 esztendő óta szüntelenül szól hozzánk, megszólít bennünket. És az Isten báránya továbbra is szeliden néz ránk. E hang képes egyedül arra, hogy megteremtse a légkört. Ahhoz, hogy Illés a történetben kiöntse az ő lelkét. Illés vallomása után Isten feladatot bíz a prófétára. És ezek már a szelíd hang által kijelölt feladatok. Kenj fel két királyt, iktasd be egy prófétát. Illés új erőt kap az Istennel való találkozás után. A halni vágyó újabb Isten által kijelölt küldetésre buzdul fel. Újult erővel folytatja a küzdelmet. Damaszkuszba küldi az Úr. És milyen beszédes, hogy nem Izraelen keresztül, hanem egy kicsit talán kerülő úton, a pusztán keresztül, illés tehát Isten a pusztában tartja. Elkerülteti vele az ítélet, a vérengzés helyszíneit. Illésnek most már egy új utat ad, amelynek a vége az ő csodálatos égbe ragadása. Ahogyan Illésnek erőt és új utat adott az Úrral való találkozás, úgy nekünk is megadhatja mindezt. Nekünk, akik néha lemondóak vagyunk, néha elaléltak, gyengék, fáradtak, akik már talán nem is bízunk sikerben, ügyünk sikerében. Dögben vagyunk, és nem becsülhetjük le Illés 40 napos útját a Hórebig, amely felkészítette az Úrral való találkozásra, amelyik egy új utat adott neki. Mi is egy ilyen 40 napos útnak az elején vagyunk és lehetünk. És a mi célunk is egy hegy, az Isten megnyilatkozásának, legőszintén megnyilatkozásának a helye, a Golgota hegye, ahol elmondta, hogy ez vagyok én, érted, szenvedek, érted, áldozatot vállalok, érted, megüresítem magam. Tekintsünk Jézusra, a mélyből zarándokoljunk el egészen az ő keresztjéig, tekintsünk rá. Jussunk el a világ bűnei miatti búsulásoktól, az ítélkező, pusztítást kereső érzéseinktől, a szelíd hanggal való találkozásig. Járjuk be most Böjben azt az utat, amelyet Illés is bejárt, ki eljutott a Kármel-hegyi vérfürdőtől a Hóreb hegyéig. Ha ezt megtesszük, akkor valóság lesz szívünkben, életünkben az ézsaiási ige, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Nem csak erőt, hanem feladatot kapunk a mindenhatótól. Így menjünk Isten felé, mai napon, a böjti időszakban, és életünknek minden napján. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által hálát adunk azért, hogy Illés történetében magunkat láthatjuk. Megköszönjük, hogy életünk mélypontjain, amikor feladunk sok mindent, te erőt adsz, te elcsendesedést, elmélyülést, veled való találkozást készítesz elő. Ebben igéd tükrében megláthatjuk saját ítélkező gondolatainkat, saját küzdelmeinket másik emberekkel, akikről talán azt gondoljuk, hogy sokkal bűnösebbek, mint mi vagyunk. Urunk Istenünk, add, hogy ez a bűnnel való küzdelem ne kívül menjen végbe, hanem a bennünk lévő bűnnel tudjunk küzdeni. A te erőddel ne kívül végezzünk pusztítást, hanem mi magunkban öldököljük meg azt, ami nem te szerinted való. Tudjuk, hogy mindenhez te tudod az erőt megadni. Így kérünk, jöjj a te szent lelked által a mi életünkbe, áld és szentel meg a mi böjti időszakunkat. Adj igaz önvizsgálatot, adj igaz épülést, hogy egyre inkább nőjünk fel ahhoz a hivatáshoz és feladathoz, amelyet ránk bíztál, az Isten fiúsághoz. Így áld és szentel meg a mi életünket, közösségeinkben végzett szolgálatainkat az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mondjuk el együtt lelkünk könyörgésének összefoglalásaként az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.